Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót. A 121. Zsoltárt olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Isten igéjét, 121. Zsoltárt. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Most pedig gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te a békesség Istene vagy, aki megtalálható vagy a mi számunkra. Megtapasztalhatjuk a te jóságodat és gondviselésedet. Sokszor kiálthatunk és kereshetjük a segítséget életünkben. Köszönjük azt, amikor feléd fordulhatunk és tőled remélhetünk, és valóban tőled kaphatunk segítséget. Add meg, hogy a zsoltáros bizonyságtétel a mi szívünkben is ott legyen. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Így hozzuk eléd a gyászolókat, a betegeinket, mindazokat, akik megfáradtak az élet úton. És jövünk mindnyájan a te jelenlétedbe, a te áldásodért. Segíts meg bennünket. Köszönjük, hogy te nem szunnyadsz. Te mindig ott vagy az életünkben, úgy, ahogy a zsoltáros mondja, jobb kezünk felől. Egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy te tudsz és ismered, tudod és ismered a mi dolgainkat. Köszönjük, hogy jártunkban, keltünkben velünk vagy, és most a te házadba eljöhettünk. Te emeld föl a mi szíveinket, tisztítsd meg gondolatainkat és érzéseinket. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében, az első fejezetben, az első 9 verset olvasom, foglalja el helyét a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét. Az első korintusi levélből, az első fejezetből az első 9 verset olvasom. Pál Krisztus Jézusnak, Isten akaratából elhívott apostola, és Szosztenész a testvér az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott, és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Ő az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap egy második vasárnapja. Az elmúlt vasárnapon beszéltünk a belső útról, arról, hogy mindenkinek igazából a szívében, a bensőjében kell keresnie az Istennel való kapcsolatot. A bőtnek az egyik lényeges eleme ez. Nem pusztán az, hogy önmagunkat megtartóztatjuk ételektől, vagy különböző rendszabályokat tartunk be, hanem az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat megerősítjük. Minden lemondás, vagy minden olyan fajta tett, amely valamitől elvon bennünket, csak akkor nyeri el értelmét, ha valamit megragadunk a másik oldalon. Tehát ilyen értelemben lemondani pusztán valamiről, az még nem jelenti azt, hogy megérkeztünk valahová. Hanem meg is kell ragadnunk, úgymond, azzal a kezünkkel, azzal a felszabadult lehetőséggel élnünk kell, ami megjelenik az életünkben, és meg kell ragadnunk azt a lelki kapcsolatot, amire eddig mondjuk energiánk, időnk, lehetőségünk kevesebb volt. Ezt a gondolatot folytatnám tovább az imént felolvasott részben és a Zsoltárokban is, amit felolvastunk, láthatjuk, hogy egyrészt az Új Szövetség népe már Krisztus Jézussal való közösségben éli meg az Istennel való kapcsolatát. Most ha valaki felteszi, hogy miért, akkor egyszerű a válasz, mert Jézus Krisztus a világ üdvözítője, és megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen, hogyha valaki az Istenhez akar közeledni. Mert Jézus Krisztus egyrészt az Isten fia, másrészt a világ üdvözítője, és minden egyes emberért ő hozta meg azt az egyedül és tökéletes áldozatot, amit megtett a Golgotai kereszten. Tehát ezt nem lehet megkerülni. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt nem véletlenül mondja. Hanem azért mondja, hogy rajta keresztül, igenis az ember egy gyorsabb úton járhat, egy közvetlenebb kapcsolatba kerülhet, és nem kell neki tévutakon, nem kell neki külön utakat keresnie az Istenhez, amikor megérkezett az Istentől az út. Akkor egyszerű, ugye, hogyha egy főútvonalon haladunk, és látjuk, hogy ott van az irány, hogy ezen az úton oda találunk, egészen bizonyosan, akkor ki az, aki letér a mellékutakra, és azt mondja, hogy inkább megyek a mellékúton, mert az nekem jobb. Amikor azt se tudjuk, hogy merre fele vezet az az út. Na most Jézus Krisztus ezért jelenik meg, és az apostolok számára mindig is hangsúlyos üzenet az, hogy a Jézus Krisztusban megerősítsék az embereket. Miért? Nem önmagáért, azért, mert mi ezt ugye célul tűztük ki magunknak, hogy hát Jézus Krisztusról beszéljük minden egyes Isten tiszteleten, vagy hogy Jézus Krisztus legyen az Isten tisztelet középpontja. Vagy például, hogyha a hittanórán kérdezek valamit, akkor sokszor a gyermekek kapásban mondják, hogy a válasz Jézus Krisztus. Mert teljesen mindegy, hogy mit kérdezek, de ők azt mondják, hogy Jézus Krisztus. Mert ez általában mindig válasz mindenre. De föltehetjük magunknak így a kérdést, ugye, hogy miért is válasz Jézus Krisztus? Ugye? Sokszor van az, hogy már vannak betanult válaszaink, lásd ugye a hittanórán, hogy mindenre ugye Jézus Krisztus a válasz, de aztán el is felejtjük, hogy de hát mi a kérdésünk, és miért is Jézus Krisztus a válasz? Hát például a bőjt időszakában ezt is közelebb hozhatjuk. Ugye Jézus Krisztusban van elrejtve az embernek minden lelki ajándéka és kincse, a lelki fejlődése, a vigasztalása, mindazok a dolgok, amelyekre törekedhet az ember az Istennel való kapcsolatában, azt megkapta egy személyes kapcsolatban a Jézus Krisztusban. Ezért ő a foglalata, ezért ő rajta keresztül megyünk be, ugye mondja Krisztus is, hogy én vagyok az ajtó. Hát az ajtót nehéz megkerülni, hogyha be akarok menni egy házba. Vagy ha az ablakon megyek be, azért mégsem ugyanaz. Tehát jó az ajtón bemenni, és gyakorolni magunkat abban, hogy a Krisztusban vagyunk. És mit is jelent ez a benne való lét? Ugye egyrészt a múlt alkalommal arról is beszéltem, hogy mi a különbség a között, hogy megfogjuk a vizet a tenyerünkben, és gyűjtjük, és ugye hát tartjuk azt, ameddig tudjuk tartani. de egy idő után kiszökik a víz a kezünkből. És mi a különbség a között, hogy belső forrásom van, és az életemből, a szívemből, a legbensőmből úgymond élő víznek folyamai ömlenek ki. Hát ez a különbség úgymond a vallásosság között, amikor elmegyek mindig a vízért a kúthoz. És mindig merítek. De most képletesen szólva mindannyiunk vödre lukas. Egy ideig benne lesz a víz. De miközben te mész haza, meg mész a mindennapokban, ugye mindaz, amit meríthetsz, vagy amit a kezedben viszel, az egy idő után elfogy. De az a kapcsolat, hogyha megszületik a szívünkben az összeköttetés Krisztussal, és azon keresztül az Istennel, ez a kapcsolat élő, és megszületik, akkor ez a kapcsolat már nem hasonlítható az előbbi állapothoz, hanem ez az a belső forrás, ami felfakad, és hogyha egy patakhoz oda megyünk, vagy egy folyóhoz, ugye jobb esetben azt látjuk, hogy minden nap van víz. Függetlenül attól, hogy járnak-e oda vízért, vagy nem. Hanem egyszerűen jön természeténél fogva, mivel a forrással kapcsolatban vagyunk. Ezért fontos az apostolok számára, ezért fontos a zsoltáríró számára, ugye? Zsoltáríró így fogalmazta meg, honnan jön az én segítségem? Szemeimet a hegyekre emelem, ez a kifejezés, és ezután van a kérdés, hogy honnan jön az én segítségem, és azt mondja, hogy az Úrtól jön az én segítségem, mert ő az, aki nem szunnyad, nem alszik, aki mellettem van, jobb kezem felől, és ő őriz engem. Ez az a forrás élmény, ami megérkezik a zsoltáríró életében, rátalál a forrásra. És azt mondja, hogy itt van az én segítségem. A hegyek kifejezés, az pedig az embernek a törekvése az örökké valóság iránt, ugye hegyeken, vagy dombokon, vagy halmokon állították föl régen az áldozó helyeket, ahol az Istennel való kapcsolatot keresték. Szemeimet a hegyekre emelem, az jelentheti a kultuszt is, hogy fölemelem a tekintetemet a magaslatokra, ahol mindig az Isten jelenlétét kerestük. De nem elég a magaslatokra emelni a tekintetünket, hogy mondhatom másképpen, nem elég mondjuk elmenni a templomba, nagyon jó, nagyon jó. De föl kell fedezni a templomban megjelenő forrást. És rá kell kapcsolódni arra. Nem elég fölmenni a hegyre, szemeimet a hegyekre emelni. Ha nem tudom utána ezt a mondatot ugye kimondani, hogy az Úrtól jön az én segítségem, akkor egy felemelt tekintetű ember vagyok, aki a hegyre nézek, de nem látok. De nincs meg a megtapasztalás. Jézus Krisztus tehát azért jött, hogy senki se hiába valóan keresse az Istent, hanem benne és általa megtalálja azt, és valóban élete legyen. Belső forrása legyen. Tehát mondhatjuk azt, hogy egyrészt az evangéliumokban is, a tanítói könyvekben, minden tanításban két dolgot járunk körbe. Az ember teljességét az Istenben, és az Isten teljességét az emberben. Mert ez a két viszonyulási pontunk van. Ember teljességét az Istenben, mert az ember is kiteljesedik az Istennel való kapcsolatban, és egyre inkább egészé, egészségessé válik, teljessé válik az élete. Másrészt pedig az Isten teljességét az emberben, mert Isten mindent odaadott az embernek Jézus Krisztusban, azt mondja a Szentírás. Ami az Istenben meglátható, ami felfogható, ami belőle kinyilatkoztatható az ember számára az Jézus Krisztusban megjelent, és Jézus Krisztusban ember léptékűvé tette önmagát az Isten, hogy beteljesedjünk. Beteljesedjünk, és az életünkben elnyeljük az üdvösség állapotát. Ilyen szempontból az üdvösség egyrészt tisztaságot is jelent, ugye megbocsátottak el te vétkeid, eredj el, és többé ne vétkezzél, vagyis ami a rovásunkon van, most ezzel a szóval élve, tehát amit elkövetünk gondolatban, szóban, cselekedetben, Az Isten törvényeivel szemben, a szeretet parancsolatával szemben, embertársainkkal szemben, és önmagunkkal szemben azt az ember lerendezheti, és odaadhatja az Istennek, ugye ezért van a bűnbánat, hogy megbánom, meglátom, és elhagyom. És ezután jön a bűnbocsánat. Bűnbánatról nincsen szó a Szentírásban bűnbocsánat nélkül. Mert a bűnbánat bűnbocsánat nélkül bűntudat. A bűntudat pedig a legnagyobb akadálya annak, hogy az Istenhez elérkezzünk, mert nincsen akkor bennünk meg a lehetőség a megbocsátásra. Akinek bűntudata van, az nem tudta megbocsátani egyrészt önmagának, nem tudott megbocsátani, és nem tudott mástól se bocsánatot kapni. És ezért szenved. A Szentírásban a bűnbánat, ez egyedüli út arra, ugye a kegyelemmel összekapcsolódva, hogy megszabaduljunk a bűntudattól. Mert Isten azonnal feloldozza a bűnöst, és arról több szentírási hely van, hogy Isten szereti a bűnöst, csak a bűnt nem szereti. De kegyelmes Isten, ha mi őszinték vagyunk, és megbánjuk a dolgainkat, akkor rendezi. Na most a böjt időszaka lényegében a lelki megtisztulásnak is az ideje, amikor az ember igenis csináljon egy ládát. Önmagában. Na most képzeljük el, hogy több kilónyi súlyokat viszünk lelkileg. Tehát egyszerűen megterhelődik az ember egy életen át, és összegyűjt dolgokat. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jó, hát ez nekem nem probléma. Hát ezen én átsiklok, és nem foglalkozom vele. De sokszor van az úgy, hogy az emberek viszik a lelkükben a sérelmeiket, viszik a lelkükben a tetteiket, azoknak a következményeit, és ezeket rendezni kell. Tehát a böjt ilyen értelemben a tisztulás ideje. Amikor odaállok az Isten jelenlétébe, és leteszem az életemet, nagyon fontos, hogy az életemet teszem, de nem csak a bűneimet. Ez a másik hiba. Hogy az emberek a bűneiket szívesen leteszik, csak az életüket nem teszik le. Hát akkor ennek csak az lehet a következménye, hogy megtisztulunk, elmegyünk, és utána megint kezdődik előről. Mert hiába tisztultunk meg. Hogyha ugyanabba az életbe megyünk vissza, akkor előbb-utóbb megint ugyanolyanok leszünk, mert ugyanúgy vizesek leszünk, ugyanúgy meg fog velünk történni az, ami eddig megtörtént, mert nincsen szabadítás az életünkben. Mert a bűnbocsánat, a bűnbánat és bűnbocsánat az nem csak egyszerűen megtisztulás, hogy szabad vagy attól, ami már megtörtént, hanem tartalmazza a jövendőre vonatkozó ígéretet, hogy nem kell ezt tovább cselekedned, vagyis a szabadításod is benne van. Ez nagyon fontos dolog, hogy mindig előre való reménységet kap az ember, és amikor bűnbocsánatot kap, akkor tudja is azt, vagy tudatosuljon benne az, hogy innentől kezdve szabad attól a megterhelő bűnétől, vagy jellemgyengességétől, vagy bármitől, ami azt okozza az ő életében. És ilyenkor jön be az ember királyi tiszte. Az ember királyi tiszte az, Istentől adatott királyi tiszte, hogy uralkodjon a negativitása felett, a negativitás felett, a bűn kísértő ereje felett, sőt, uralkodjon Jézus Krisztusban lényegében az ördögnek minden hatalma felett is. Tehát az ember, amikor átéli ezt a szabadságát, akkor megérti azt, hogy nincs is igazából más út, mint megmaradni ebben a szabadságban. Még ugye a másik oldalt viszont az a kísértés, hogy az ember megtisztítja magát, nem érti meg a szabadságát, és utána nem tud vele élni. És visszazuhan az eredeti állapotában, és újból elmegy, megtisztítja magát, és újból visszazuhan. Mert nem tud megmaradni a Jézus Krisztusban, és az életét nem adta oda, pusztán a bűneit adta oda. mert meg akart szabadulni egyrészt a belső terhétől, de közben nem vette észre, hogy nem szabadul meg tőle, hogyha a szívében nem történik meg az a belső változás. Ezért tehát mindig érdeklődnünk kell, most ezt jó értem mondom, az érdeklődés, hogy legyen bennünk meg az a készség, hogy befogadjuk a magasabbról érkező igazságot. Ezt mi Isten igéjének mondjuk. Mert az Isten igéje mindig magasabbról érkező igazság. Fénye az életünkben. Az érdeklődésünket, vagyis a befogadó készségünket ne veszítsük el. Mert úgy, ahogy például egy lámpával megvilágítok valakit, mondjuk egy adott időben, rávilágítok őre, akkor világosságban van. De hogyha csak ez egy pillanatra történik meg, több kis pillanatra világítok rá, rendben, de utána mi van? Utána sötétségben van megint. Tehát ne felejtsük el, hogy nekünk folyamatosan jelenlétben, folyamatosan világosságban kell járnunk, ahogy Krisztus mondta, aki én utánam akar jönni, ugye vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem, vagy én vagyok a világ világossága, senki sem járhat sötétségben. Ugye világosságban kell annak járnia, aki engem követ. Igyekvő tanulmányozással tehát, ami nem csak intellektuális megismerés, hanem az embernek a saját életében való otthonteremtés, saját életének való megnyitása az Isten felé, ebben gyakorolni kell önmagunkat. Vagyis önmagunkat alárendeljük a fénynek, most ennél a képnél maradva, az Isten igéjének, a magasabb igazságnak, és benne maradunk. Benne maradunk. És ezáltal történik természetes módon az átalakulásunk. Nem mi világítjuk meg magunkat, hanem az Isten világítja meg, úgymond világosítja meg a mi szívünket. És ez lesz a gyakorlati megvalósítás egyszerű, de mégis tökéletes útja. Mert aki világosban van, az tudja, hogy mi az, ami körbeveszi. Mi az, ami az életében van? Otthon van az életében. A bonyolult dolgok is egyszerűvé tudnak válni ebben a fényben. Úton van, nem áll meg az élete útján, és a következő lépés körvonalazódik. Ezt így mondja a Szentírás, hogy ugye a lábam előtt mécses a te igéd. Hogy azért ez a fényesség, ez olyan, hogy lehet, hogy épp a következő lépést látod. De elég az neked. Mindig a következő lépés, és tedd meg, amire indít az Isten. Vagy például egy megvilágosító imádság és kérés a Szentírásban. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Ugye? Azonnal bejön a fény. Bevallom, hogy én egy hitetlen ember vagyok, Uram. Én annyi féle módon közeledtem már hozzá, de igazából ott van bennem a hitetlenség, de mégis hiszek. És átfordul az egész folyamat. Úgy tűnik, hogy egy nagy sötétség van, pici fehér ponttal a közepén, ami mondjuk a hit. És abban a pillanatban, amikor ez az imádság megszületik, akkor átfordul. És uralkodni kezd az életünkben a világosság. Tehát amit mi elrontunk, kérjük az Istentől, hogy írja jóvá azt. És azonnal a világosságban járunk. És ezután pedig éljünk a szabadságunkkal, hogy amit még lehet az elkövetkezendő időszakban, azt a lélek világosságában cselekedjük. És akkor megjelenik a szeretet bennünk, megjelenik a megbocsátás, a bölcsesség bennünk, megjelenik az, hogy uralkodunk a bűn felett, és az életünk irányítása az egyrészt az isteni gondviselés kezébe kerül, illetve a mi kezünkben is, de most jó értelemben, Istennel összhangban tudunk munkálkodni a sorsunkon és az életünkön. Ezt úgy is mondjuk ugye az imádságunkban, hogy legyen meg a te akaratod, vagy jöjjön el a te országod. ezek a kérések mind ezzel összhangban találhatók. Vagy így is fogalmazhatok, hogy legyen ugyanaz, amint fent van, ugyanaz legyen lent is. Tehát a földi világban is nyilvánuljon meg az Istennek az akarata, mint ahogy a mennyei világban ez nem kérdés. Viszont a földi világban kettősség van. Nem csak az Isten akarata nyilvánul meg, hanem van az embereknek is ellen akaratuk, ellen hitük, ugye a szabad akarat következtében, illetve tudjuk, hogy a világ fejedelme, ugye a Szentírás világosan beszél arról, hogy van egy negativitás, ami hat az emberek életére. Könnyű az ember kísértésbe vinni, a böjtnek is az egyik megtapasztalása. Jézus is mikor böjtölt, a böjtjét mikor befejezte, jött az ördög és megkísértette őt. Szabadítson meg bennünket, és tartson meg bennünket a hitben az Isten, ugye a hajlandóságunk és a készségünk a döntő pillanatokban megmaradjon. A kísértések kötelékeit át tudjuk vágni a Krisztusban vetett tudatosságunkkal, hitünkkel és látásmódunkkal. Jézus Krisztusnál ez úgy jelenik meg, hogy Isten igéjével válaszol. És azonnal felismeri a kísértés lényegét. Amint felismerjük mi is a saját életünkben megjelenő kísértések lényegét és üzenetét, hogy mifelé akarnak bennünket kimozdítani, és megtaláljuk rá a világosságban a helyes választ, a válasz kimondásával és ezzel való összhangunkkal, azonnal megszüntetjük a kísértés hatalmát. Lényegében ilyen egyszerű. Persze ez azért nem egyszerű, mert az ember a kísértéskor átéri azt, hogy belülről kezdi el vonzani a kísértés, és a szívében nem tiszta. Úgymond a gondolatában, akkor mondhatjuk, értelmében, érzelmében, és cselekedetében is elindulhat az a fajta zavar, hogy nyílt utat ad. A következő gondolat az, hogy a lelki tehetetlenség állapotát is a völgyben letehetjük. Van sokszor úgy, hogy az ember lelkileg tehetetlennek érzi magát. Úgy érzi, hogy kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott, és az Istenével való kapcsolata is egyfajta kiszolgáltatottságon alapul, mert azért hívja az Istent, mert én nem tudok semmit sem tenni. Istenem segíts, mert tehetetlen vagyok. És lelki tehetetlenséget érez. Na most, a Krisztussal való kapcsolatban, és abban, aki megtalálja Krisztusban az üdvösségét, az lelkileg nem tehetetlen ember, hanem lelkileg cselekvőképes emberré válik. Szabad emberré válik, és a lelki tehetetlenségét, és annak gyökerét a Krisztusban át tudja vágni. És felfedezi magában egyrészt az önmagát elnyomó akaratot, mert a tehetetlenségünknek egyrészt sokszor az alapja, hogy mi nem akarjuk. Nem akarjuk. Nem akarjuk tenni a jót. Nem akarjuk tenni azt, amit tehetnénk, vagy nem ismerjük föl, hogy ezt kellene tennünk, vagy nincs rá hajlandóságunk. A Krisztusban megváltozik az ember belső akarása. Nem csak pusztán akarat szintjén, hanem megvalósítás szintjén is, mert azt mondja Pál apostol, hogy én akarom a jót, de mégsem tudom véghez vinni. Na ez az emberi tehetetlenség, ami ugye a bűn miatt egyrészt bennünk van. Krisztusban azonban felszabadultam, egyrészt meg kegyelem által minden már az enyém, másrészt szabad vagyok, hogy engedjek a magasabb igazságnak, és amint engedek, az a magasabb igazság felszabadít arra, hogy tegyem is a jót. Hálaadásból, Krisztusért. A felébredt ember tehát az, aki még életében felismeri azt, amit más csak a halála pillanatában ismer fel. Hogy mit kellene tenni, vagy mit kellett volna tenni. Jobb esetben. A felébredt ember a Krisztusban felismeri már életében, hogy mi az, amit cselekednie kell, és most kezdi el azt tenni, amit majd csak később, ugye utólag mondanánk, ó, elrontottam. Hát másképp kellett volna. A felébredt ember pedig tudja az életében azt tenni, amit most kell tenni. Az örök mostban él, ugye ma, ha az ő szavát halljátok, ma, ha az ő jelenlétében vagytok, akkor nektek most kell ebben a jelenlétben döntéseket hozni, vagy lehet, és ez a felszabadító. Ez nem szabad, hogy az ember lelkileg összetörli, hogy nekem most kell döntenem, nekem most kell elszámolnom az életemmel. Ugye ez is egy nagy kísértés, hogy ez megterheli az embert. Most kellene rendbe raknom, most kellene az életemet odaadnom, most kellene változtatnom a dolgaimon. És ez a sok most az ember letegye. Most? Hát nekem ehhez nincsen erőm. És mindjárt elmegyünk mellette. Holott ebben van a nagy lehetőség, hogy neked most van most. Megvan ez a lehetőséged. És pont ez a kegyelemnek az ideje. Az öreg mostnak a felismerése. A következő az még a bőjthöz kapcsolódóan, hogy Jézus számára nem a test gyógyulása volt az elsődleges, hanem a léleké. És ilyen szempontból a test is megtisztul, hogyha járunk ugye a bőjt útján, a bőjtnek van egy testre is kifejtett hatása, de fontos a lélekre kifejtett hatása is. Sokat beszélünk talán a testi problémáinkról, és a betegségek nagy részét akkor veszük észre, amikor testi szinten jelentkezik. Pedig az már csak egy következmény. Én most egyetlen egy dolgot hoznék ide, ami a léleknek egyik nagy betegsége, amely nem biztos, hogy mindjárt jelentkezik. A lélek örömtelen állapota. A lélek nem arra van alkotva, hogy szomorkodjon. A lélek akkor érzi magát jól és egészségesen, és akkor energikus, amikor örömteli állapotban van. Az Istennel való kapcsolatnak az egyik nagyon fontos pontja, ezért ugye nem a bűn körüli forgásunk, nem önmagunk gyötrése, hanem az örömnek, a boldogságnak, az Istennel való gyönyörűségnek a megtapasztalása. Tehát a lélek örömtelen állapota több veszélyt jelent a mi számunkra, mint amennyit neki tulajdonítunk. Mint amit végig is gondolunk, hogy hány napot, hány hetet és hány hónapot tudunk végigélni úgy, hogy nincs bennünk öröm. Hogy nem találjuk meg az öröm forrását az életünkben, vagy ha keressük is, akkor rossz helyeken, különböző függőségekben, pótszerekben találja meg az ember az oldódását, az öröm állapotát, mert szüksége van rá, tehát ezért keresni fogja. Tehát több veszélyt jelent számunkra az, hogy a lelkünk örömtelen. Legalább akkora veszélyt, most szimbolikusan mondom, mint a 100 oroszlán venne most bennünket körbe. És nem volna egyszerűen lehetőségünk elmenekülni. Ennyire veszélyes az, amikor az ember boldogtalan. Mert ez alapja lehet mindennek. A keserűségének, a haragjának, az indulatának, a látásmódjának. Az üdvösségnek a szinonimája ezért valamilyen szinten az ember boldog állapota. Beteljesedése. Ezért tehát a böjt az igazából a boldogságunknak úgymond a keresése és megtalálása az Istennel. Nem olyan szükségszerű rossz, amit jól csináljunk meg, mert ezt most kívánja az Isten, ezáltal majd csak kapunk valamit, majd csak az Isten megsegít bennünket, hanem ennél sokkal több az Istennel való közösségünk és a lelkünk örömállapotának elnyerése, mivel harmóniába kerülünk. Miért boldogtalanok az emberek? Mert nincsenek harmóniában. Nincsenek harmóniában önmagukkal, nincsenek harmóniában a környezetükkel, és nem találják életük értelmét és célját. És ez lényegében a szeretetnek is az elhidegülését vezeti az életben, mert emiatt vannak céltalan emberek, ezért az emberi közösségek szétbomlanak, családi szintektől is kezdve egész nagyobb közösségekig. Az értékeket ezért veszítjük el, és elmegyünk mellettük. Lehetőségeinket elmulasztjuk. Ezek mind ebből fakadnak. Ugye, mi azt hiszük, hogy akkor leszünk majd boldogok, ha ugye lesz célunk. Fordítva ül az ember a lovon. Akkor leszek boldog, ha lesz célom. Akkor leszek boldog, hogyha egy közösség tagja leszek. Akkor leszek boldog, hogyha értékeim lesznek, és nincsen semmi, de végre az értékeket elérem. Akkor leszek majd boldog, ha lesznek lehetőségeim, és majd azokat meg tudom élni, de most annyi mindenki megakadályozott, ugye nem tudtam megélni, és valahogy fordítva történik. Hogy amikor boldog vagy, és elnyered ugye a belső harmóniát és egyesült, akkor egyszerűen lesznek lehetőségeid, mert már jönnek azok a lehetőségek, amiket eddig kerestél, a céltalanságod megszűnik, és kapsz célt és értelmet. Közösségben is megtalálod a helyedet érdekes módon, nem a közösség változott, meg te változtál meg benne, és közben tudsz már adni. És az értéktelenségünk tudata, hogy nekem nincsen semmi, mert semmire nem vagyok jó gondolat, az egyszerűen elveszíti az érvényességét ránk a Krisztusban, mert azt érzem, hogy értékes ember vagyok, szeretve vagyok az Istentől, és nekem is adott az Isten sok olyan kincset és ajándékot, amit én adhatok másoknak. Tehát Jézus Krisztusban az életet kaptuk. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Amikor böjtölünk, hogy keressük az Istennel való kapcsolatot, ez fontos látnunk, hogy mifelé indulunk el. Egyszer valaki így fogalmazta meg, Uram, szeretnék olyan lenni, mint egy nyitott szoba. Azt vigyél ki belőlem, amit te szeretnél, bármit. Azt hozzál be, amit te akarsz. Rendezd át úgy, ahogy te akarod. És érezd jól magad nála. Most, hogyha nagyon röviden akarom megfogni, ez a böjt lényege. Megszabadulni olyan felesleges dolgoktól, amelyek tényleg kacatok, és közben befogadni az értékes dolgokat, átrendeződni, harmóniába kerülni, megnyerni a lélek örömállapotát és boldogságát, és érezni azt, és belül azt tudja az ember, átéri azt, amikor az Isten jól érzi magát benned. Mi sokszor azt szeretnénk elsősorban érni, hogy mi jól érezzük magunkat az Istenben. Ugye? Ezből is sok fajta dolog fakad, mert az ember önmagára néz, miközben az Istenre kellene nézni, és mindig azt mondja, hogy Uram, hát ez sem jó, az sem jó, az sem jó. És magadon keresztül akarod látni az Istent, és ez egy homályos üveg. Mert magunkon keresztül mindig ki vagyunk szolgáltatva érzéseinknek, gondolatainknak, pillanatnyi lelki állapotunknak. De amikor azt érzed, hogy a te életedben otthonra lehet az Isten, és beköltözött úgymond a te szívedbe, hogy ezt is szoktuk mondani, ezt aki beköltözött, érzed, hogy otthon van, akkor az mindent felülír. És még egy utolsó gondolat, a kívánság. Ugye ismerjük azt a viccet, hogy megjelenik a jó tündér, és három malacka megy az úton. És akkor megkérdezzük, hogy mit kívánnátok. Az első malacka mondja, hogy hát én azt kívánnám, hogy most egy jó nagyot tudjak enni, és olyan helyre kerüljek, ahol sok az élel. Teljesül a kívánság. Ugye jön, akkor a második malacka, hát te mit kívánsz? Én azt kívánom, hogy valami jó, meleg vidékre kerüljek, mert nagyon fázom. Rendben. Ő is elkerül. Jön az utolsó malacka, azt mondja, én azt kívánom, hogy olyan egyedül vagyok, én azt szeretném, hogy a testvéreim legyenek itt. Tehát, hogy az ember végső soron a kívánságával is meghatározza az ő tapasztalatait. Hogy mit kérsz az Istentől? A böjtben ne felejtsd el, hogy kérhetsz is. Jó kérj. Jót kérj. Mert néha ezt kérjük most, mi vagyunk a harmadik kismalac. Minden marad a régiben. Azt kérted. Összefoglalva a kéréseid, sokassága végül önmagukba fut vissza, és semmiféle változás nem történik, hanem ugyanúgy megy tovább minden. Mert a harmadik kismalac kérése valahol mégiscsak megszületett benned, és minden maradt a régiben. Minden változás, óhaja és igénye ott volt bennünk, de mégiscsak valahogy visszarendeződtünk.
abban, ami aztán nem volt olyan jó.
Isten áldja meg tehát a kívánságainkat is, és adjon jó kívánságokat, Istentől jövő jó kéréseket, hogy amikor jön az angyal az életünkben, akkor jót kérjünk, és megkapjuk azt. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni kérését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy meghívást kaptunk a Te asztalodhoz, ahol van hely mindnyájunk számára. Köszönjük, hogy most van az az idő, amikor kereshetjük a Te akaratodat, és életünk idejében mindig a mostban találhatunk meg. Te látod most szívünket, és te látod, hogy mennyire akarjuk a veled való találkozást, add, hogy lehessünk nyitott szoba, ahova te bemehetsz, ahol közösségben lehetünk te veled, ahol hallhatjuk a te hangodat, ahogy szelíd szóval vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy a bűnbocsánat örök ajándékával te megtisztítod azt, ami elromlott már. És köszönjük, hogy a kegyelem nagy ajándékával újjáteremted életünket, hogy úgy menjünk tovább, hogy a magasabb igazság, a tőled jövő világosság vezessen bennünket, és adja meg a szabadságot arra, hogy a veled való közösségben tudjuk tovább élni a mindennapokat. Add nekünk, hogy jó döntéseket hozzunk, és megnyerjük boldogságunkat. Oldozd fel lelkünket a boldogtalanság állapotából, a szomorúságtól, a kétségbeeséstől, amely mind-mind akadályoz bennünket, és lelkileg tehetetlenné tesz. Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben. Légy a gyászolóinkkal, vigasztald meg őket is, te adj békességet az ő számukra. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, te légy az ő gyógyítójuk. És add meg, hogy most mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel tudjunk csendben, magunkban imádkozni te hozzád, és jó kéréseket, jó kívánságokat mondani te előtted, amelyek az életünk javát és mások javát szolgálják. Hallgass meg tehát kéréseinket, imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézusra tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Amen. Áldás békesség.